Jézus Krisztus mondja, minden, amit nékem ád az Atya, én hozzám jő, és azt, aki én hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól továbbra is, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Isten szent ígéjét a Nehémiás könyvéből fogom olvasni. A Nehémiás könyvének első részétből, a 11. verstől a második rész, 10. verséig. A gyülekezet figyelemmel fejét elfoglalja, hallgassa az ígét. Ó Uram! Méltasd figyelemre a te szolgád és szolgáid imádságát, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet. Adj ma sikert a te szolgádnak, és add, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember. Én ugyanis a király pohárnoka voltam. Artasasztá király uralkodásának 20. évében, Niszán hónapban történt. Bor volt előttem, én pedig fölvettem a bort, és oda nyújtottam a királynak. Nem szoktam előtte kimutatni a szomorúságomat, ezért így szólt hozzám a király. Miért szomorú az arcod, hiszen nem vagy beteg? Nem lehet ez más, csak a szív szomorúsága. Ekkor én nagyon megijedtem, és ezt mondtam a királynak. Örökké éljen a király! Hogy ne volna szomorú az arcom, hiszen az a város, ahol őseim sírja van, romhalmazzá vált, és kapuit tűz emésztette meg. Akkor a király ezt kérdezte tőlem, mit kívánsz tehát? Én pedig imádkoztam a menny istenéhez, majd ezt mondtam a királynak. Ha jónak látja a király, és ha méltónak tartod rá te szolgádat, akkor küldj el engem Júdába, abba a városba, ahol őseim sírja van, hogy felépítsem azt. A király így válaszolt, miközben a királyné mellette ült. Meddig tart az utazásod, és mikor térsz vissza? Mivel a király jónak látta, hogy elbocsásson engem, közöltem vele az időpontot. Majd ezt mondtam a királynak. Ha jónak látja a király, adasson nekem leveleket a folyamon túli helytartókhoz, hogy engedjenek átutazni, amíg meg nem érkezem Júdába. Adasson egy levelet Ászáfhoz, a királyi erdők őréhez is, hogy adjon nekem gerendának való fát, a templomnál levő erődítésnek, meg a városfalának a kapuihoz, és ahhoz a házhoz, amelyikbe majd én költözöm. A király megadta ezt nekem, mert velem volt az én Istenemnek jó akarata. Amikor megérkeztem a folyamon túli helytartókhoz, átadtam nekik a király leveleit, a király adott mellém katonatiszteket és lovasokat is. Meghallotta ezt a Horoni Szambállát és Tóbiá, az ammóni hivatalnok, és nagyon rosszallották, hogy jött egy ember, aki Izrael fiainak a javát keresi. Jöjjetek testvérek, Istenünk szavára válaszoljunk imádsággal, hajtsuk meg fejünket. Drága Istenünk, mindenható édesatyánk, hálás szívvel jövünk eléd, Uram, a Jézus Krisztus nevében, és megköszönjük, hogy Te Úr és Király vagy a mi életünkben. Köszönjük, drága Úr Jézus, hogy kifolyt értünk a Te véred, hogy tisztára mostál minket, és így mehetünk az Atya elé bizalommal, a kegyelem trónjához, hogy kegyelmet találjunk, hogy válaszokat kapjunk életünk kérdéseire. És olyan jó volt, Uram, a Te ígédből hallani, hogy boldog ember az, aki hozzád mehet, Istenem, és segítségül hívhatja a Te nevedet. Köszönjük ezt a nagy lehetőséget, hogy most is segítséggel hívhatjuk a Te nevedet, mint közösség, segítségül hívhatjuk a Te nevedet, mint az egyéni életünkben, a mi helyzetünkre, a mi nehézségeinkben, és eléd hozhatjuk a mi örömeinket is, hogy hálát adjunk neked mindenkor, mindenért. Legyen áldott a Te neved, hogy most is szabad van hozzánk. Kérünk Téged, hogy áld meg az ige hirdetőjét, és áld meg minket hallgatókat is, Uram, hogy nyitott szívvel hallgassuk a Te igédet, hogy elvégezze a célját az ige, amiért te küldted. Így kérünk téged, Szent Háromság Isten, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünket, jöjj és lakozz közöttünk. Az Úr Jézus nevében kértük ezt, Atyám. Amen.
Istenünk, kérünk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk az előbb felolvasott ige szakasz összefüggésében, János evangélium a 10. részéből, a 10. versből a következőképpen. A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon, és öljön, és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek, mondja az Úr Jézus. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, értelmes emberekként minnyájan próbáljuk valami módon értelmezni életünk eseményeit, történéseit és körülményeit. A múlt, a jelen és a jövő szemüvegén keresztül szemlélhetjük az életünket. Valaki egyszer a háromféle embertípust, aki ezen a három idősíkon mozog, így fogalmazta meg sommásan: a múlt a reményvesztetteké, a jelen az önzőké, a jövő a hívőké. Persze zárójelben rögtön hozzátehetjük, hogy nem akármilyen hívőké, és nem akármiben hívőké. Azt is látjuk, hogy alapvetően kétféle módon közelíthetjük meg az életünk eseményeinek az értelmezését, egyrészt az ok felől, másrészt a cél felől. Aki az okok felől közelít, szükségszerűen a múltat kutatja, sokszor emiatt a múltba réved, és azt kérdezi, mi okból történt valami az életében. Éppen ezért sokszor képtelen a változásra, képtelen a jövőbe nézni, hiszen csak a múlton rágódik, sokszor áldozatnak tekinti magát az ilyen ember, másokat okol, benne is van ugye az okság kutatása, másokat okol körülményeket, embereket a saját helyzetéért. Általában ilyen kérdések formájában fogalmazódik meg, hogy a múlt az okok felől közelíti meg a saját létértelmezését. Mivel érdemeltem én ezt ki? Mi az oka, hogy így büntet engem Isten? Ezzel szemben a hívő ember nem a múltba réved, hanem a jelenét, a jövő, a mennyei cél felől közelíti meg, létét a cél felől értelmezi. Nem azt kérdezi, hogy egy-egy nehézség, nyomorúság, betegség milyen okból történt, hanem hogy mi célból engedte meg ezt Isten az életében. Ilyen és hasonló kérdéseket tesz fel. Mi a célod, Úr Jézus, ezzel? Mit akarsz nekem ezen keresztül megtanítani? Hiszen elvégre Jézus 21. századi tanítványai lennénk. Mit akarsz nekem megmutatni? Miben kell változnom, Úr Jézus, hogy ez a próba az életemben elérje a célját? Egész gondolkodásunkat, világszemléletünket, keresztény életünknek a minőségét, a földi boldogságunkat, hétköznapi döntéseinket, kapcsolatainkat is az határozza meg, hogy létünket az ok vagy a cél felől értelmezzük. A Szentírásnak azt az alapigazságát, hogy Isten szeret, szintén a fentiek figyelembevételével lehet csak helyesen értelmezni. Erről a szószékről is sokszor hangzott már el ez a gondolat, ami felhívja a figyelmünket arra, hogy Isten sem okkal, hanem céllal szeret bennünket. Annak, hogy Isten szeret, nem bennünk van az oka, hanem Jézusban. Istennek amúgy nem különösebben lenne oka szeretnie minket, hiszen ellene lázadó, nélküle élő, őt gyűlölő bűnösök vagyunk alaphelyzetben. Éppen ezért Isten nem azért szeret, mert jók vagyunk, hanem azért szeret, hogy jók legyünk. Valóban jöhetünk Jézushoz úgy, amint vagyunk, sok bűn alatt. De a Jézussal való találkozás után nem maradhatunk ugyanolyanok, amilyenek voltunk. Mert a megváltó megváltoztat. és sajnos sokan nem hajlandóak komolyan venni ezt az igazságot, sokan csak a megváltásra vágynak, a szabadításra, a bűnbocsánatra, az örök életre, de arra, hogy Jézus beleszóljon az életükbe, hogy megmondja nekik, hogy hogyan éljenek és mit döntsenek, azt már nem engedik meg. Aki találkozott a világ világosságával, az nem érezheti már jól magát a bűnben, annak nem lehet a sötétség a lételeme. Egy egészen egyszerű hétköznapi példa talán jól érzékelteti ezt, hogy mennyire fontos komolyan vennünk, hogy a megváltó megváltoztat. Ha találkozunk egy ismerősünkkel, aki a megfázás egyértelmű tüneteit mutatja, még hetekkel, hónapokkal vagy évekkel azután is, hogy az ő elmondása szerint járt az orvosnál, akkor ez egy nagyon nehezen hihető magyarázat lesz. Mert vagy nem az orvosnál járt, hanem valami sarlatánnál, vagy nem tartotta be az orvos gyógyulás elérésére vonatkozó utasításait. Nincs ez másképp, kedves testvéreim, lelki értelemben sem. A Jézussal való személyes kapcsolatunknak meg kell látszódnia a hétköznapi életünkben, döntéseinkben, szavainkban, időtöltésünkben, kapcsolatainkban, a bűnhöz való viszonyunk megváltozásában. Sokan mondják, hogy megváltozott a kapcsolatom Istennel. Másként látom már Istent, másként látom Jézust. Ez nagyon jó, de akkor fel kell tennünk a következő kérdést, megváltozott-e a bűnhöz való viszonyulásod is? Úgy látod-e a bűnt, és annak látod-e, aminek Isten látja? Vagy még mindig átcímkézed, vagy még mindig átfogalmazod, hogy hát ez csak egy rossz szokás, meg hát a körülményeim áldozata vagyok, meg hát a szüleim is így csinálták, csak tőlük örököltem, vagy hát mindenki ezt csinálja, miért lenne ez bűn? Ha valóban más és új a Jézussal való kapcsolatod, akkor annak meg kell látszódni a bűnhöz való viszonyulásodon is. Hiába mondjuk ugyanis a családtagjainknak, a barátainknak, a munkatársainknak, szomszédainknak, hogy templomban voltunk, ha az ott elhangzottak alapján nem változik meg a gondolkodásmódunk, a beszédünk, a jellemünk. Ahogy az egyszerű viccesnek szánt kérdés is, erre az anomáliára kívánja felhívni a figyelmet, biztos sokan hallottuk, már találkozik két ismerős, kérdezi az egyik, hogy fodrásznál voltál, mondja a másik, igen, és zárva volt. Ugyanezt a lelki ábrázatunk tekintetében is feltehetnénk. Sokszor annyira nem látszik a hatás. Templomban voltál? Igen. És zárva volt? Éppen ezért fontos azt komolyan vennünk, hogy az istentisztelet a záró énekkel nem ér véget. Az igazi istentisztelet ugyanis a templomból kilépve kezdődik. Az életünk istentiszteletével, az Istennek szentelt, a számára elkülönített szívünkkel, szánkkal, kezünkkel, lábunkkal, időnkkel, pénzünkkel, azzal, hogy a hétköznapokban elkezdjük megélni, Jézust követve és őt segítségül hívva, amit tőle az Isten házában hallottunk. A lekcióként felolvasott történetben is egy olyan embert látunk, akinek az élete Isten tisztelet volt. Egy istenfélő ember imádságba ágyazott élete, mindennapjai, emberi kapcsolatai, kommunikációja, munkája áll előttünk. De ki is volt, kedves testvéreim, ez a Nehémiás? Mit tanulhatunk mi, Jézus 21. századi tanítványai tőle? Nehémiás nevének jelentése az, hogy Isten megvigasztal, Isten fellélegeztet. Ismerve a történetet, meg talán látva ezt a kis szakaszt az ő életéből, rögtön értelmet nyer az ő nevének a jelentése. Hiszen látjuk, hogy milyen bánatban és szomorúságban volt az ő népének romlása miatt. És engedte, hogy Isten adjon megoldást. Engedte, hogy Isten kezében eszköz lehessen, engedte, hogy Isten megvigasztalja őt, és megvigasztaljon másokat általa. Valóban fellélegzés volt egy nyomorúságos, lelkileg elnyomott, lenyomott helyzetben Nehémiás Istennel való kapcsolata. Tudjuk, hogy ez az esemény, amit lekcióként hallhattunk az igéből, Krisztus előtt 445-444 fordulóján játszódik, a Perzsa Birodalom egyik fővárosában, Szúszában, vagy itt a Károli Bibliában úgy olvashatjuk, Susán várában, Artaszerxész uralkodásának 20. évében. Tudjuk a történet előzményeiből, és itt is olvastuk, hogy Nehémiás magas pozíciót töltött be a király mellett. Azt mondhatjuk, hogy az egyik legfontosabb állás, bizalmi állás volt az övé, hiszen a király pohárnoka volt, a király rábízta gyakorlatilag az életét. De azt is látjuk, hogy miközben felelős és magas pozíciót tölt be az egyik legnagyobb világbirodalom uralkodója mellett, közben nem felejtkezik meg a királyok királyáról, a látható királyon túllátva a láthatatlan uralkodóra, az élő Istenre néz, beléveti a bizalmát, és mindeközben szívén viseli népének a sorsát. Hiszen látjuk, hogy hiába már majd 100 éve hazatérhetett Izrael népe a babiloni fogságból, mégis romlás jellemzi a népet, hiába építették fel a jeruzsálemi templomot, Jeruzsálem városa tulajdonképpen ugyanolyan pusztán és prédán hever, mint a babiloni ostrom után. Nehémiás számára annyira természetes, azt látjuk, az imádság, és az, hogy ezt az egész ügyet Istenre bízza, mint a lélegzetvétel. Népe ügyét Isten elé viszi, és közben arra is készül, hogy a maga részét is megtegye, a király elé járul. És látja ennek a felelősségét, látja ennek a komolyságát, látja a maga helyzetét ebben, tudja, hogy hol a helye a rendszerben, és noha egy földi hatalmasság elé készül, mindig mégis előtte a mennyei hatalmasságra bízza az ügyét. Meglátszik ebben az imádságban, meglátszik Nehémiás életében és kommunikációjában az, amit az angol mondás így fogalmaz meg, hogy do the best and God will do the rest. Tedd meg a tőled tehető legjobbat, és Isten majd megteszi a többit. És olyan jó lenne, hogyha ezt mi is komolyan vennénk. Vagy valaki egyszer így fogalmazta, hogy 100% Isten és 100% én. Én is tegyem meg a magam 100%-át, és higgyem el, hogy Isten is meg fogja tenni a maga 100%-át. Én tegyem meg azt, amit Isten rám bízott, ami rajtam áll, a többit pedig bízzam rá. És higgyem el, hogy ő úgyis olyan csodákat tud véghez vinni, amire én a legjobb szándékommal, a legjobb tudásommal, a legjobb kapcsolataimmal sem vagyok képes. Isten mindent megtesz értünk, de semmit nem tesz meg helyettünk. Ezt látjuk itt Nehémiás történetében is. Nehémiás kész mindent megtenni azért, ami Isten rábízott, ami rajta áll, megteszi, és aztán fogjuk látni, hogy Isten is megteszi, de nem Nehémiás helyett. Figyeljük meg Nehémiás imádságát, mennyire az Istennel való kapcsolattartásba vannak ágyazva a hétköznapjai, de a nagy döntései is. Nem a vallásos ember imádságát látjuk itt, nem a különböző okokat fejtegeti, hanem a cél fogalmazódik meg benne. Az Istenfélő ember imádságának, hitének célja a 11. versben érhető tetten. Nem Istent akarja áthangolni az imádsággal a saját akaratára, hanem ő hangolódik rá, és igazodik imádság közben Isten akaratához. Milyen más az élő, hitű embernek az Istennel való kapcsolata, és egyáltalán az imádsága, mint a vallásos embernek. És itt most teljesen mindegy, hogy milyen vallásról beszélünk, lehet ez buddhizmus, meg iszlám, meg zsidó vallás, meg keresztény vallás felekezetei. Rengetegen úgy imádkoznak, és azért imádkoznak, mert azt gondolják, hogy ha én elég okosan, ügyesen, szépen, kánaáni nyelvet megtanulva, megfogalmazva elmondom az imádságaimat, akkor majd Istent rá tudom venni arra, amit én amúgy nem tudok megtenni, mert nincs rá képességem. És azt kell látnunk, hogy teljesen mindegy, hogy milyen vallású, vallásos emberről beszélünk, a lényeg ugyanaz, a pogány gondolkodás, én a vallásos tevékenységeimmel, imádsággal, egyebekkel befolyásolni akarom az Istenséget, rá akarom venni valamire, amit én akarok. És ezért kész vagyok áldozatot hozni, kész vagyok cselekményeket, vallásos cselekményeket véghez vinni, imádkozni. De azt látjuk Nehémiás imádságából is, hogy az élőhitű, istenfélő embernek egészen mások a motivációi. Nem azért imádkozik, hogy Istent hangolja a saját akaratára, hanem azért imádkozik, hogy megismerve Isten akaratát, ő maga hangolódjon rá a mindenható tervére. Milyen más a motiváció? A kívánság listák felsorolása helyett Nehémiás életének és a hívő emberek életének a célja fogalmazódik itt meg. Kívánják félni a te nevedet. Kik vagyunk mi? Miért imádkozunk? Miért jövünk eléd, mindenható Isten? Mert az a legfőbb vágyunk. Azt akarjuk, az a célunk, hogy féljük a te nevedet. Kívánják félni a te nevedet, vagy ahogy hallhatjuk, az új fordításban is gyönyörködnek a te neved félelmében. Vajon minket is ez motivál? Erről szólnak az imádságaink? Ez a mi legfőbb kívánságunk? Kívánjuk félni Isten nevét? Isten félelme és a vele való személyes napi kapcsolatunk a legnagyobb kincsünk, a boldogságunk, az erőnk, szeretetünk legfőbb forrása. Egy másik fordításban is, ahogy az előbb hallhattuk, arról beszél az ige, hogy gyönyörködnek a te neved félelmében. Mi miben gyönyörködünk, kedves testvéreim? Mik a mi kívánságaink? Mi hol keressük és miben keressük az örömünket, a boldogságot, a békességet, a szeretetet? Komolyan vesszük-e azt, hogy Isten félelme nem csak azt jelenti, hogy tiszteljük Istent, és őt, az őt megillető módon imádjuk, ahogy a mi atyánkban is imádkozzuk, szenteltessék meg a te neved, hanem komolyan vesszük-e azt, hogy az Isten félelem azt is kifejezi, hogy annyira ragaszkodunk hozzá, annyira vágyjuk a vele való közösséget, hogy mindent ennek rendelünk alá. És attól félünk, hogy nehogy bármi, és vigyázunk arra, hogy nehogy bármi vagy bárki ezt a kapcsolatot befolyásolja, tönkretegye, megrontsa. Komolyan vesszük-e azt, hogy keresztjénnek lenni, azt jelenti, hogy Isten félő életet élek. Hogy nem csak számítok Istenre, amikor kérek valamit imádságban, hanem számolok is vele. És tudom-e azt, hogy elszámoltatás is lesz. Nem csak az utolsó ítéletkor, akkor legkésőbb, de sokszor itt a földön is. Komolyan veszem-e azt, hogy Istent szeretni nem csak azt jelenti, hogy kellemes érzések fognak el Istennel kapcsolatban, amikor róla hallok, vagy ő az eszembe jut. Olyan sokan próbálják értelmezni, magyarázni, hogy vajon mit is jelenthet Isten félelme, mit is jelenthet Isten szeretete, és közben a Bibliában fehéren feketén le van írva. Azt mondja az Úr Jézus, ha engem szerettek, megtartjátok a parancsolataimat. Nem kell itt találgatni, nem kell itt barkóbázni, meg mindenféle megoldási javaslatokat keresni. Vajon mit jelenthet Isten szeretete? Hogyan fejezhetem én azt ki? Milyen érzéseknek kellene eltöltenie a szívemet, amikor Istenről beszélek, vagy Istennel beszélek, vagy Istenről hallok? Ilyen egyszerű. Isten megmondja, hogy hogyan érzi szeretve magát, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak. Isten megmondja, hogy mit jelent őt szeretni. Azt jelenti őt szeretni, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Éppen ezért, amikor valaki azt mondja, hogy hát én nem értem az igét, nem értem a Bibliát, nem értem Istent, nem tudom, hogy mit jelent Istent szeretni, amögött igazából az a motiváció húzódik meg, hogy nem akarja Istent szeretni. Nem akarja azt a nagyon egyszerű igazságot, amit már kicsi gyerekek is megértenek, hogy mit jelent Isten szeretni, nem akarja ezt követni, és nem akar-e szerint élni. Sokkal becsületesebb ezt beismerni, mint kifogásokat keresni. Mert ennyire egyszerű. Isten szeretni nem jelent mást, mint neki engedelmeskedni. És ha én valóban szeretem Istent, akkor ne csak valamilyen felfokozott érzelmi vagy lelki állapotra gondoljak, vagy vágyjak, hanem vegyem komolyan, hogy Istent szeretni, Istent félni azt jelenti, hogy az ő akarata szerint élek. És hogyha elkezdjük ezt gyakorolni, elkezdünk neki engedelmeskedni, benne bízni és őt követni, akkor fog igazán kivirágozni az életünk. Akkor fogjuk tudni betölteni azt a küldetést, amiben igazán a helyünkön vagyunk, és jól érezzük magunkat. Akkor nem az önmegvalósítás nagy zászlóvivői leszünk, hanem az Isten tervének megvalósítói leszünk a saját életünkben, meg a környezetünkben, amiből igazi áldás fokad, nem csak a számunkra, hanem a környezetünk számára is. Aztán a negyedik versben, hogyha tovább olvassuk a történetet, megerősítés nyer, hogy Nehémiás számára az ima valóban lélegzetvétel volt. Hiszen a királlyal való beszélgetés közben is fohászkodik, Istentől kér segítséget ebben a kényes kérdésben, tudja és tisztában van vele, hogy bölcsességének is ő az igazi forrása, az élő Isten. Látjuk a folytatásban, hogy Isten hogyan formálja még a föld leghatalmasabb uralkodóinak is a szívét, a gondolatait, hogyan hárítja el az akadályokat az ő terve megvalósításának útjából. Mert mi is volt Nehémiás végső célja? Ahogy az előbb is beszéltünk róla, Isten félelme, Isten tiszteletének a helyreállítása, az ő dicsőítése, hogy Isten népe ne gyalázatban legyen, hanem hogy felépüljön az istenfélők számára az Isten hatalmát hirdető szentváros. Azonban ennek, ahogy a történet folytatásában láttuk, nem mindenki örül. Ezt a megdöbbentő, és sajnos a saját életünkben is sokszor megtapasztalt ördögi indulatot látjuk megfogalmazódni a 10. versben. Szamballat és Tóbiá, akiről mindjárt lesz majd szó, nekik nagy bosszúságot okozott, hogy jött valaki, aki Izrael fiainak javukat keresi. Vagy úgy is fordíthatnánk, aki jót akar Isten népének. Milyen megdöbbentő. Az zavarja őket, az zavar valakit, hogy valaki jót akar másoknak. Vagy valakinek jól megy a sora. Az irigység, amit Cseri Kálmán annak idején úgy fogalmazott meg, hogy Krisztus gyilkos bűn, nem csak Krisztus gyilkos bűn, hanem embergyilkos bűn is. És ez az irigység fogalmazódik meg ebben a mondatban. Nagy bosszúságot okozott nekik, hogy jött valaki, aki Izrael fiainak javát keresi. Valakinek az okoz bosszúságot, amiatt haragszik és amiatt keserű, mert másnak jó. Megdöbbentő ez az indulat, és megdöbbentő, amikor ezzel szembesül az ember, akár a saját életében is. Pedig azt kell látnunk a történetből, tudjuk meg a kortörténeti háttérből, hogy hát ez a Szamballat meg Tóbiá, ezek sem kenyéren és vizen tengették az életüket. Magas pozícióban voltak, kormányzók voltak, Samáriának meg Ammon földjének a vezető hivatalnokai, jólétben éltek, gazdagságban éltek. Látták ezt a nyomorult népet, amelyik sok-sok megpróbáltatás után és megtépázva megérkezik, elnézték, hogy tengődnek, lengődnek, és ehhez úgy szépen hozzászoktak, és amikor valaki ebből ki akarja őket emelni, helyre akarja állítani, akkor az ellenség. Akkor az gyűlölni kell, arra haragudni kell, mert nehogy már nekik jobb legyen, mint nekünk. Pedig itt még szó sem volt arról, hogy Izrael jobb helyzetbe került volna, mint akár ez a két ember, vagy ezeknek a népe. Csak legalább valami kis szintlépést próbáltak elérni a haladás útján előrefelé. De még ez sem tetszett nekik. Ezt az indulatot, ezt a lelkületet tetten érhetjük többször is, nem csak az életünkben, hanem a Szentírásban is. Van valaki, aki ma is Isten népének romlásában érdekelt, aki irigyli a mi szeretett kapcsolatunkat a Teremtőnkkel, akinek, ahogy olvastuk a textusban, az a célja, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Aki meg akarja lopni a békességünket, a boldogságunkat, el akarja pusztítani és tönkre akarja tenni az emberi kapcsolatokat, a házasságokat, a családokat, aki minden módon az életünkre tör, aki, ahogy a görög nevének jelentése is kifejezi, felforgat, összezavar, összekever, hogy a végén már tényleg oda jutunk, hogy azt se tudja az ember, hogy fiú-e vagy lány, devalvál és tönkretesz. Természetes volt számára, hogy Isten legkedvesebb teremtménye az ember, az ő uralma alatt sínylődik, és a végromlás felé tart. De jött valaki, aki Isten népének a javát akarja. Jött Jézus, egyenesen a mennyből, hogy az embert visszavezesse boldogsága egyetlen forrásához, az élő Istenhez. Hogy a bűn és a sátán rabságából felszabadítsa, és az ember létét életté szentelje, életté emelje, hogy ne csak vegetáljunk, ne csak biológiai létünk legyen, amely a születéstől a halálig tart, hanem igazi, teljes életet éljünk. Jött Jézus, hogy Istenhez szeressen minket, hogy a vele való kapcsolatban, abból a nem jóból, amiből vagyunk, amiből jövünk, amik vagyunk, jóvá formáljon minket. A sátánt, aki eddig azzal hitegette az embert, hogy a javát akarja, igencsak felbosszantotta, hogy Jézusban maga a jó jött el a bűn világába, és elkezdte magához vonzani azokat, akik Isten nevét kívánják félni. Ahogy hallhattuk az Isten tisztelet elején, akiket Jézusnak adott az Atya, azok Jézushoz jönnek. Természetes vágy és vonzalom van a szívükben. A tisztaság, a szentség, a Jézussal való szeretet kapcsolat iránt. És aki Jézushoz jön, azt ő semmiképpen ki nem veti, semmiképpen el nem küldi. Miközben a sátán gyűlölködésében előkészítette mestertervét Jézus megölésére, nem is tudta, hogy végső vereségén munkálkodik. Mert az életet nem lehet megölni, Jézus halála végül a halálnak lett a halála. Hiszen ő maga az élet, ő életet hozott, azt mondja, én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben éljenek. Életet hozott, a saját életét is előhozta a halálból, hiszen feltámadt, és minket is ő tud feltámasztani. Ő tud megtartani az örök életre, hogy addig is vele itt a földön ne csak életünk legyen, hanem bőségben éljünk. A sátán a halált, Jézus az életet kínálja. Ahogy az Ószövetségben olvassuk, válaszd azért az életet. Válaszd az életet, Jézus segítségül hívva, a múltad bűneit vele rendezve, megbánva és elhagyva, a jelenben őt követve, átadva neki az uralmat az életed fölött, hogy bőségben élhess vele itt, elérve az örökké valóságot, a célt, a mennyben fenn a trónusnál, Isten királyi székénél. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy te azért jöttél, hogy életünk legyen és bőségben éljünk. Köszönjük, hogy te nem nézted és nem nézett tétlenül a bűnben való vergődésünket, az örömtelen, keserű, talán irigy szívünket, életünket, hanem te ki akarsz bennünket hozni a sátán fogságából, a sötétségnek, a félelemnek, a bűneinknek a megkötözöttségéből. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te azért jöttél, hogy nekünk igazi, teljes, valódi jót adj, önmagadat. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te készítettél nekünk szabadulást, és köszönjük, hogy rajtad keresztül helyreállhat a kapcsolatunk az élő Istennel, a mi teremtő atyánkkal. Szeretnénk, Úr Jézus, hogyha nem csak a teremtés, hanem a megváltás okán és jogán is hozzátartozhatnánk, és szeretnénk az életünk fölötti uralmat teljesen átadni neked. Nem emberekre akarunk nézni, Úr Jézus, nem a múlt dolgain akarunk rágódni, nem az okokat akarjuk állandóan firtatni másokat okolva, hanem szeretnénk a célra nézni, rád nézni, és téged keresni, téged kérdezni imádságainkban. Mi célbor, Uram? Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Azért könyörgünk, Úr Jézus, hogy te változtass meg bennünket, hogy hadd lehessünk neked kedvesek, és hadd lehessünk áldássá környezetünk számára. Mennyei Atyánk, azért könyörgünk, hogy te áld meg gyülekezetünknek egész közösségét, kicsinyeket és nagyokat egyaránt. Imádkozunk, mennyei Atyánk, a betegekért, hogy te légy az ő gyógyítójuk, a gyászolókért, hogy te légy az ő vigasztalójuk. Hozzuk eléd, mennyei Atyánk, az előttünk álló nyárnak a pihenését, hogy te adj abban testi-lelki felüdülés nekünk. Imádkozunk a táborokért, a konferenciákért, hogy legyenek azokon megújulások, megtérések. Te készítsd el a szolgálókat, a szolgálatokat te rendelt ki. Imádkozunk, mennyei Atyánk, azokért, akik most különösen is nagy szükségben vannak. Imádkozunk a nagydobronyi testvéreinkért, hogy te könyörülj rajtuk, ezután a tragédia után, ami történt velük múlt héten. Te add, hogy a szükséges anyagi és lelki javak is rendelkezésükre álljanak. Imádkozunk, mennyei Atyánk, üldözött keresztény testvéreinkért szerte a világban, hogy te erősítsd az ő hitüket, és adj nekik szabadítást. Hozzuk eléd mindazokat, Úr Jézus, akik a misszió terepén dolgoznak, akár belföldön, akár külföldön, legyen rajtuk is a te áldásod. És hozzuk eléd, mennyei Atyánk, egyházunkat és nemzetünket, hogy te adj ébredést és megújulást a te szent lelked által. Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Jézus Krisztus mondja, aki hisz én bennem, örök élete van annak. Amen.